Köszönetet mondunk a mai délelőttért is, azért a kegyelemért és kiváltságért, hogy az Úr nevében összegyűlhetünk, hogy szeretjük az ő szavát, hogy őszinte szívvel kívánjuk hallani az igazságot, nem csak hallani, hanem befogadni, hinni, részévé válni, átjárni, hogy mi magunk is igazzá váljunk általa és vele. Egyszerűen szükséges, hogy ne csak halljuk a dolgokat, hanem meg is tapasztaljuk őket, hogy részeseivé váljunk a hallottaknak. A prédikációban, amit most lefordítunk, Branham testvér azt mondja, a Bibliában az egyes levelek meg vannak írva, de Pál apostol azt írja, ti Krisztus írott levele vagytok, amely mindenki számára olvasható. Az, ami a Bibliában meg van írva, meg kell nyilvánuljon azokban és azokon keresztül, akik hisznek abban, amit olvasnak, hogy mindazok, akik nem olvassák a Bibliát, olvassák rajtunk, és felfigyeljenek rá, majd kutassák át a Bibliát, hogy léteznek-e még olyan emberek a Földön, akikben Isten igéje valóra válhat. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Nem tudom, ti hogy érzitek, de olyan mély tiszteletet vált ki belőlünk Isten hatalmas keze iránt, hogy kegyelemmel tekintett ránk. Mások joggal kérdezhetnék, ti vagytok az egyetlenek, akik azt állítják, hogy ismerik Isten dolgait, hogy felismerték tervét? Nem magasztaljátok-e fel magatokat ezzel? Nem nagy képűség, hogy ezt a jogot magatoknak tulajdonítjátok? Nos, mi nem veszünk ki semmit sem magunknak. Isten az, aki kiragadott bennünket, Isten választott ki minket, voltaképpen nem is tehetünk róla. Mi is a széles tömeggel tartanánk ma, értelmeznénk, előadnánk a saját tanításainkat, de a kegyelem arra rendelt el bennünket, hogy részesei legyünk annak, amit Isten most tesz. Én nem szeretnék egy képmutatóan szenteskedő program részese lenni, hanem annak szeretnék részese lenni, amit Isten most tesz az üdvösség szempontjából. És erről beszéltünk tegnap este, hogy az Új Szövetség valójában természetfeletti kísérő jelenségekkel kezdődött el. Az Úr elkezdett munkálkodni. Az Úr Jézus születése a mennyből lett bejelentve, a mennyei seregek énekével kísérve. Keresztelő János, illetve az ő születése is természetfeletti módon lett meghirdetve. Az Úr angyala, vagy Gábriel az oltár jobb oldalán állt, és utasította, vagy átadta az ígét Zakariásnak, hogy János meg fog születni. Jézus be lett jelentve, sőt, egészen a jelenések könyvéig, a Biblia utolsó könyvéig azt olvassuk, hogy János a Pátmos szigetén volt, és az Úr angyala mindezt megmutatta, és kinyilatkoztatta neki, és elmagyarázta, amennyire szükséges volt. Ez annyira lenyűgözte őt, hogy legszívesebben leborult volna, hogy imádja őt. És akkor az angyal azt mondta, imádd az Istent, én csak egy szolgatárs vagyok, a testvérek egyikének, Istent imádd. Mi nem magasztalunk egy embert sem, sem prófétát, sem apostolt. Mi az Urat magasztaljuk, de hálásak vagyunk minden prófétáért és minden apostolért. Ezt is hálával megállapítottuk tegnap este, hogy az a szolgálat, amely az élő Isten gyülekezetének a végső szakaszát bevezeti, természetfeletti módon kezdődött el. Az Úr angyala eljött Branham testvérhez, amint tudjátok, abban a nyomorúságos kunyhóban volt, amelynek falain keresztül mindenütt átfújt a szél, akár északról, akár délről, akár nyugatról, akár keletről jött. Ebben a kunyhóban még villanyvilágítás sem volt, és hirtelen egy ragyogó fény jelent meg a padlón, és Branham testvér azt gondolta, valaki biztos bevilágít egy nagyon erős zseblámpával ebbe a szobába. A világosság pedig egyre erősebb és erősebb lett, és hirtelen lépéseket látott abban a fényben. És amikor oda nézett, az Úr angyala állt előtte, és így szólt hozzá, Isten jelenlétéből lettem küldve, hogy elmondjam neked, hogy a félreérthető életed és mindez, amin eddig keresztül mentél, már jelezte, hogy egy különleges megbízadást kaptál. Nem tudom, hogy ezek a részletek már megvannak-e németül, vagy csak angolul vannak meg. Nagyon sok mindent lefordítottunk, de nem mindig vagyunk biztosak abban, hogy mindent lefordítottunk. De minden alkalommal, amikor ezeket a személyes tanúságtételeket hallom, lenyűg ez engem. Ma reggel, vagyis ma kora reggel megérkezett kedves testvérünk Saarbrückenből, és bizonságot tett arról, hogyan gyógyította meg őt Isten. Bemutatta a mai értékeket holnapról holnapra. Igen, szinte azt lehetne mondani, hogy a remény megszűnt. És akkor Isten közbelépett. Isten meggyógyította. És az orvos megkérdezte tőle, hogyan történt, aztán bizonságot tett arról, amit Isten tett. De hiszen az Úr ugyanaz. Számítanunk kell, és számíthatunk is Isten természetfeletti munkájával. Isten természetfeletti. És ott, ahol ő jelen van, természetfeletti dolgok történnek. De normálisan kell viselkednünk, amikor természetfeletti dolgok történnek. A legtöbb hívő ilyenkor alig van felkészülve rá, aztán elkezdenek hibbantúl viselkedni, és ez olyan messze legyen tőlünk, mint a kelet a nyugattól. Fel kell legyünk készülve arra, hogy amikor Isten hatalmasan és természetfeletti módon munkálkodni kezd, mi maradunk a legnormálisabb emberek, akik a Földön léteznek. Avagy oktalan, vagy észszerűtlen lette volna egyike is a profétáknak, avagy másképp látta az egyik a földi dolgokat, mint azelőtt. Mindenki, sőt, még a mi Úrunkról is az van mondva, viselkedésmódjában embernek találtatott, emberi sajátosságokkal. Nehogy azt gondoljátok, hogy amikor Isten különleges módon megáld, akkor nekünk Isteneknek kell mutatkoznunk. Isten emberei, akikhez az Ószövetségben intéződött az ige, Isteneknek lettek nevezve. De még mindig emberek voltak itt a Földön, de isteni lényet vettek fel magukra. És így hálásak vagyunk, hogy ezekben az utolsó napokban világos betekintést és áttekintést kaptunk arról, amit Isten most végez. Ezzel összefüggésben már csak egyetlen kívánságot akarunk kifejezésre juttatni, hogy szabaduljunk meg mindentől, ami az Úr útjában állhatna, mindentől, ami Isten szellemét megszomorítaná, hogy egységre jussunk a szellemben, hogy az Úr munkálkodhasson és áldást adhasson. Ezt is megtekintettük tegnap este. Az embereknek abban az időben nehéz volt különbséget tenni és felismerni, hogy mi fog történni az ő idejükben. Ki tudhatta közülük, hogy az Úr egyszer eljön, majd visszatér a dicsőségbe, majd újra eljön, hogy hazavigye a megváltottakat, majd újra eljön, hogy az ezer éves királyságot a megváltottakkal együtt a földön megtartsa. Az Ószövetségben az emberek csak annyit tudtak, hogy az Úr eljön. Semmi többet. Semmit nem tudtak egy első eljövetelről, sem pedig egy másikról, sem pedig egy harmadikról. Csak annyit, hogy eljön az Úr, a ti Istenetek, és vele együtt az ő jutalma. Ki bírja elviselni az ő eljövetelének napját? És amikor eljön, ez és ez fog megtörténni. A felosztás egyáltalán nem létezett. Ez csak az Új Szövetségben történt meg, és Pál apostol azt mondta, ami a korábbi időkben és nemzedékekben elrejtett maradt az emberek előtt, az kinyilatkoztatta most Isten az ő szent apostolainak és profétáinak. Végeredményben nem lett minden kinyilatkoztatva, ez csak a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával jött el. De ma másképp állnak a dolgok. Ma visszatekinthetünk, és láthatjuk, ez beteljesedett Krisztus első eljövetelével, ez fog beteljesedni Krisztus második eljövetelével. Ma felolvasok nektek néha szentírási igerészleteket Isten segítségével, hogy megmutassam nektek, a felosztás ugyan megtörtént, csak még nem lehetett látni. Az idő egyszerűen még nem érkezett el. Ugyanez volt a helyzet az egyház történelem során is. Még a Luther idejében sem, aki a legnagyobb Isten embere volt a mi hazánkban, még Husz idejében sem, a legnagyobb Isten embere Csehoszlovákiában, míg a Wycliffe idejében sem, a nagy Isten embere Angliában, akivel Husz is együtt volt, hanem Isten bizonyos dolgokat fenntartott az idők végére. Wesley, Isten nagyszerű embere, William Booth, Isten nagyszerű embere, mind Isten nagyszerű emberei, akiknek még vizet sem lennénk méltók a poharokba önteni. De mivel a napok végén élünk, és az utolsó napokra vonatkozó proféciák most elkezdődnek beteljesedni, Isten nem tehet mást, mint hogy kinyilatkoztatja az ő szavát és az ő akaratát, hogy belsőleg felkészítsen bennünket arra, hogy vele együtt lépést tartsunk, hogy higgyünk neki, hogy az ő szava bennünk is beteljesedjen. Én nagyon hálás vagyok, hogy hagyhatjuk, hogy Isten szelleme munkálkodjon, amely elvezet minden igazságra, sőt feltárja az Istenség mélységeit is, amely hirdeti nekünk az eljövendő dolgokat. Mert így van megírva, ami Urunk azt mondta, amikor az igazság szelleme eljön, ő majd emlékeztetni fog titeket mindarra, amit mondtam nektek, és kijelenti nektek az eljövendő dolgokat. Át akarjuk-e venni az Úr kezéből? Jánosnak az lett mondva Pátmos szigetén, meg akarom mutatni neked azt, ami jövőbenileg fog megtörténni. És ez meg is lett mutatva neki. Ma már jelenkor az, ami akkoriban jövőbeni volt. Ma az történik, amiről akkoriban szó volt, és mi a bibliai profécia beteljesedésének kellős közepén vagyunk. És mindazok, akik Istentől születtek, látni fognak, hallani fognak, a világosság felragyog nekik a sötétségben. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből már hallottuk egy csodálatos ígét, a 8. verszak a legismertebb mindenkinek. Schmidt testvér a 9. verstől olvasott fel. A 8. vers azt mondja, Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És ezután következik az intő vers. Ne hagyjátok magatokat különféle és idegen tanok által elragadtatni, mert jó, ha a szív kegyelem által megszilárdul, nem táplálkozással így vagy úgy, hanem kegyelem által. A szívnek nagyon kevés köze van az ételhez. Az ételt a gyomornak akarjuk hagyni, és Isten igéje nem a gyomorról beszél. Csak egy összefüggésben, amint tudjátok, a Timóteusnak írt levélben szerepel az a kis figyelmeztetés, hogyha valaki nem egészen jól érzi magát a gyomortájékán, akkor orvosolnia kell a dolgot. De amikor Isten igéről van szó, akkor a lélekről, a szívről van szó, és ami a szájba megy, majd a gyomorba kerül, az nem szennyezi be az embert, de ami kijön, nevezetesen a szívből, az szennyezi be az embert. Az emberi lény nem csak a külsőjéből áll, az emberi lény a tényleges belseje, a lelke. Már most ebben a szövegben, amire most nem térünk ki, a 12. versben fellettünk szólítva arra, ezért Jézus is, hogy a népet a saját vére által megszentelje, a táboron vagy városkapun kívül szenvedett, ezért mi is ki akarunk menni hozzá a táboron kívülre, és viseljük az ő gyalázatát. Bárki legyen az, akit az Úr elhívott, mindenkinek ki kell mennie. Bárhol is legyen az, hogy az Úrral együtt járja az utat. Nem lehet egyszerre a széles és a keskeny úton járni. Nem lehet egyszerre megfelelni az embereknek és Istennek is. Nem lehet ezt is, azt is elhinni. Vagy hisszük Istennek, Istent, vagy elhisszük azt, amit az emberek mondanak. Mi úgy döntöttük, hogy Istennek hiszünk. Elhatároztuk, hogy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, és ez a döntés nem tőlünk származik. Az Úr helyezte ezt a szívünkbe. Megpróbálok, ahogy már bejelentettem, felolvasni néhány Biblia részt, hogy megmutassam, mennyire fontos nekünk, hogy Isten igét helyesen beosszuk, helyesen osztályozzuk, oda tegyük, ahová tartozik, mert a dolgok valóban úgy vannak elosztva, hogy az egyik itt van, a másik pedig ott. Össze kell gyűjteni, és meg kell találni, és csak akkor alakulhat ki a kép, és láthatjuk, miről van szó. Ismét az Ószövetséggel kezdjük, és az egyik leghatalmasabb ígéretet olvassuk. Az Úr eljövetelére vonatkozó egyik legjelentősebb ígéret, és pedig az Ézsaiás proféta 9. fejezetének első versétől. A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot fog látni. Világosság fog felragyogni azokra, akik a homályos földön laknak. Nagy újongást fogsz teremteni, nagy örömet fogsz okozni. Örülni fognak előtted, ahogyan az aratásban örül az ember, mint ahogyan a zsákmány felosztásakor örül az ember. Álljunk meg itt újra. Ez az első rész mindannyiunk számára érthető, csodálatosan érthető. Mindazok, akik sötétségben voltak, világosságot fognak látni. Pontosan így számol be róla nekünk az Új Szövetség, amikor az Úr Jézus elkezdett prédikálni. A Máté evangélium a 4. fejezetében megtaláljuk azt a bibliai részt, és pedig a 13. verstől, Máté evangélium a 4. fejezetének 13. versétől, ő pedig elhagyta Názáretet, és elköltözött lakóhelyéről Kapernaumba, amely a tó mellett van, Zebulon és Naftali vidékén, hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta szava, amely így szól, Zebulon földje és Naftali földje, amely a tó felé van, a Jordán túli föld, a pogányok Galileája, a nép, amely sötétségben volt, nagy világosságot látott. És azoknak, akik a halál árnyékának a földjén laktak, felragyogott a világosság. Akkor felragyogott a világosság. Mi által? Azáltal, hogy a bibliai proféciák beteljesedtek, és az isteni üdvösség történet a Földön elkezdett bekövetkezni. Ígéretünk van arra, hogy az estének idején világosság lesz. Hasonlóképpen az is ki lett jelentve, éjfélkor kiáltást támad. Imé, jön a vőlegény, keljetek fel, hogy menjetek a vele való találkozásra. De szándékosan olvastam el, hogy most az Ézsaiás 9-ből olvasom tovább a 3. verset. Ez az egy rész, amit az 1. és 2. versben olvastunk, itt a Máté 4. fejezetében egészen világosan meg van erősítve. Most azt mondja a 3. vers az Ézsaiás 9-ben, mert az igát, amely súlyosan rájuk nehezedett, és a pálcákat a nyakukon, a munkafelügyelőik potyát úgy összetöröd, mint egykor a midianiták csatározásának napján. Erre számíthattak, és ha elolvassátok a Szentírásban, azt hiszem a Bírák 6. és 7. fejezetében, amikor Gedeont az Úr nagyon hatalmas módon felhasználta, és legyőzte a midianitákat 300 emberrel. Szóval, ha abban az időben, amennyiben ezt a szöveg összefüggésben olvasták, akkor arra számíthattak, hogy az Úr most lecsap, hogy az ellensége fel lesz számolva, hogy a vesző és az iga el lesz törve, hogy a szabadulás el fog jönni. Végül is egy lélegzetvételben lett kimondva az egész, és mégis 2000 év van az ő beteljesedésük között. Láthatjuk tehát annak fontosságát, hogy nem csak olvasni kell a Szentírás, hanem a Szent Szellem által fel kell ismerni, és meg kell különböztetni, hogy mikor mi teljesedik be. A 4. vers azt mondja, igen, a dübörögve menetelő harcosok összes csizmája és a vérrel átitatott köppenyek el lesznek égetve, és a tűz martalékává lesznek. Mit szóltok ehhez? Ez az ige abban a szöveg összefüggésben áll, hogy világosság fog felragyogni azokra, akik sötétségben élnek, és így tovább. És mindjárt felolvasom az 5. verset, de figyeljük meg azt, ami itt írva áll, sőt, még a köpenyek és a csizmák is, minden a tűz martalékává kell, hogy váljon. Számolni lehetett tehát azzal abban az időben, amennyiben a szöveg összefüggésben lett elolvasva, hogy amikor a fiú megszületik és eljön a gyermek, akit meghirdettek, akkor mindez meg fog történni. Igaz ez? Nézzétek, az 5. versben azt olvasuk, hogy igazolja az előzőekben leírtakat. Mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk ajándékba, akinek a vállán nyugszik majd az uralom. És az ő neve csodálatos, tanácsadó, hős Isten, békesség, fejedelme. Az ő uralma messze terjedő lesz, mert nem lesz vége a békének Dávid trónján és az ő királyságának, azáltal, hogy megerősíti és megszilárdítja azt törvénnyel és igazságossággal ezentúl és mindörökké. A seregek urának buzgósága fogja ezt véghez vinni. Jegyezzük meg magunknak, még egyszer mondom, milyen nehéz lehetett azokban a napokban az ige tanítóinak megkülönböztetni, hogy mikor mi teljesedik be. A gyermeknek meg kellett születnie, de ezzel összefüggésben és ezzel együtt azt mondja, hogy az Úr felszámol mindennel. Hogy a sötétségben felragyog a világosság, de hogy úgy lesz, mint a midianiták ütközetének napján, hogy az ő csatáját megvívja, és a dübörögve bevonuló harcosok is megkapják a maguk elszámolását. De ez nem történt meg, és ezért, amikor a mi Urunk a kereszten függött, a csalódás, sőt, még azok is, azt hiszem a Lukács 24. fejezetében van, azok, akik közel álltak az Úrhoz, azt mondták, talán még a két emmausi tanítvány is, azt hiszem, ők voltak, akik ezt mondták, azt mondták a Lukács 24-ben, Lukács 24, 20. és 21. versekben, őt a mi főpapjaink és a főtanács átadták a halálbüntetésnek, és keresztre feszítették. Pedig mi azt reméltük, hogy ő lesz az, aki megváltja Izraelt. De most már mindezzel együtt, ma van a harmadik nap, amióta ez megtörtént. Pedig mi abban remékedtük, hogy ő lesz az, aki megváltja Izraelt. Olvassátok el ehhez a Lukács evangéliumának első fejezetét, ahogyan itt Zakariás prófétai imájában is kifejeződik. Lukács evangéliumának első fejezetének 68. versétől. Áldott legyen az Úr, és Izrael Istene, mert kegyesen rátekintett az ő népére, és üdvösséget szerzett neki, és felemelte számunkra az üdvösség szarvát az ő szolgájának, Dávidnak házában. Mert így ígérte meg az ősi szent prófétainak szája által. És most jön. Meg akar szabadítani minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Még itt, az új szövetség elején is ugyanabban a szókapcsolatban van megemlítve a két dolog. Megváltás és megszabadítás az ellenségtől. Úgyhogy ezért számítottak arra, és csalódottak voltak, hogy nem történt meg, nem tudva, hogy a dolgok mégiscsak ilyen messze állhatnak és állnak egymástól. Míg fel fogok olvasni nektek egyet és mást, én egyszerűen felvirulok ezekben. Számunkra ezekben a napokban a fő hangsúly, vagy a fő dolog az, hogy a Szentírás helyesen van beosztva, hogy Isten kegyelméből felismerjük, ez már beteljesedett, és ez még beteljesedik. Ézsaiás proféta 11. fejezet, tudjátok számomra, Ézsaiás proféta nem lehetnek kedvenceink, de ez az az ember egy Istentől megajándékozott ember volt. Nem tudom, miről nem írt egyáltalán. Ő feltárta Isten teljes üdvösségének a tervét. Ézsaiás 11. fejezetének első verstől. Annak következtében vesszőszál hajt ki Isai törzsükéből, és hajtás sarja gyökereiből, amely gyümölcsöt terem, és az Úr szelleme megpihen rajta. A bölcsesség és az értelem szelleme, a tanács és az erő szelleme, a tudás és az Úr félelmének szelleme. Az Úr félelme lesz az ő gyönyörűsége, és nem a szerint ítél, amit a szeme lát, nem látszat szerint, és nem a szerint hajtja végre ítéletét, amit a füle hall, hanem igazságosan ítél, becsületesen a nincstelenek ügyében, jóra valóan és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mindez bizonyára beteljesedett a mi Úrunk életében és szolgálatában. Nem aszerint ítélkezett, amit látott vagy hallott, Isten igazságos ítélete hagyta el az ő ajkát. Az ő ítélete Isten ítélete volt, az ő igazságszolgáltatása Isten igazságszolgáltatása volt, az ő szava Isten szava volt. Hiszitek-e mindannyian, hogy ez a profécia Jézus Krisztusról szól? Természetesen 100%-osan, de kérlek olvassátok el, mi van az 5. versben, vagy már a 4. vers utolsó részében írva. Megveri a földet szájának botjával, és ajkának leheletével megöli az istentelent. Igen, megtörtént ez is. Nem, egyszerűen ez még nem történt meg, de megmutatom nektek, hogy hol fog megtörténni. A 2. Tesalonika 2. fejezetében. Itt Pál apostol leírta a szellem által kinyilatkoztatva, hogy milyen módon fog beteljesedni. 2. Tesalonika 2. részének 8. verse. Majd csak akkor jelenik meg nyíltan az istentelen, akit azonban az Úr Jézus meg fog az ő szájának leheletével ölni, és megsemmisíteni az ő eljövetelének megjelenésével. Az Ószövetségben már meg volt írva, ahogyan már mondtam, az összefüggésben volt, de a beteljesülés olyan messze van egymástól. Ezért folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy mikor mi történik, és olvassátok el velem együtt a 6. verset, kérlek, vagy még az 5. verset, és utána a 6. verset. Az igazság lesz az ő derekának az öve, és a hűség az ő ágyékának öve. Aztán most jön. Akkor majd a farkas vendég lesz a bárány mellett, és a leopárd lefekszik a kecske mellé, a borjú, a fiatal oroszlán és a hízott marha együtt legelészik, és egy kisfiú terelgeti őket. Észreveszitek, hogy mindezek a dolgok hogyan kerültek össze? Mi van itt leírva a 6. verstől? Az 1000 éves királyság, igaz? Az 1000 éves királyság. A farkas és a bárány együtt fog lakni. A fiú megragadja az oroszlánt a szakállánál fogva, és együtt sétálnak. Egyikük sem bántja többé a másikat. De itt van az első versben, egy veszőszál fog kihajtani Isainak törzsökéből. És az Úr szelleme, a tanácsadás szelleme, a hősiesség ereje, minden meg lesz. Igazságot fog szolgáltatni, szája leheletével lesújt az istentelenre, és akkor a farkas és a bárány majd együtt legelésznek majd. Újra megkérdezem, mindenkinek, aki akkoriban elolvasta ezt az igét, számolnia kellett azzal a ténnyel, hogy amikor az első beteljesedik, akkor a második is beteljesedik, nem? De ezért mondtam már a tegnap este, ne ítéljük el azokat az embereket, akik akkoriban éltek. Ők egyszerűen összefüggen olvasták az írottakat, és nem tudták megkülönböztetni, hogy az Isten szelleme milyen időre írta, vagy írattatta meg az egyik és a másik igét. Az Új Szövetségben azt halljuk, hogy Krisztus szelleme hatékony volt a prófétákban, és ők azt kérdezték maguktól, vajon Krisztus szelleme milyen időszakra mutatott rá mindezekre a dolgokra bennünk? Nem az írástudókban és a farizeusokban, hanem a prófétákban, akikhez intéződött az ige, ők voltak azok, akik aztán képesek voltak beosztani, hogy mikor, mi és hogyan kell megtörténnie. Ezt is hálásan kiemeltük tegnap este. Az Új Szövetség Keresztelő János bibliailag megalapozott szolgálatával kezdődött el. Egy prófétai üzenet, hogy előkészítse az utat az Úrnak, és egy jól felkészült népet vigyen magával, amelyet elfogad, amikor megjelenik. És ez megtörtént. János a szolgálatával, az üzenetével biblikusan azonosította magát, és mindazok, akik hozzájöttek és hallgatták őt, biblikusan azonosították magukat, és megértették, hogy miről volt szó az adott időben. Most is pontosan ugyanez a helyzet. A prófétai üzenet nem azért adatott, hogy szétszóródjunk az ég minden iránya felé, és mindenki menjen a saját útján. Úgy, ahogyan az utolsó prófétai szolgálat is bibliai alapokon nyugodott, és bibliai módon valósult meg Isten által, úgy mindenkinek, aki Isten üzenetét hallja, bele kell illeszkednie abba, amit Isten most tesz az üdvösség történet szempontjából. Végül is nem elég, hogy Isten elküld egy prófétát, ahogyan azt igében megígérte. Az isteni üzenet eredménye egy jól felkészült nép kell legyen, amely az Úr elébe van vezetve. Ez az isteni üzenet célja és értelme. Nézzétek, hogy már akkor is, ezt is ki kell hangsúlyoznom, ki lettek mondva a dolgok anélkül, hogy megértették volna őket. Ézsaiás 11. részében a 10. verstől itt az áll, és azon a napon bekövetkezik az, hogy a pogány nemzetek felkutatják Isainak gyökeres hajtását, aki zászlóként áll majd, kimagaslik a nemzetek előtt, és nyugvó helye dicsőséggel lesz teljes. Most jön az a vers, amit ki akarok emelni, a 11. vers. És azon a napon bekövetkezik az, hogy másodszor is kinyújtja a kezét a mindenható Úr, hogy kiváltsa népe maradékát, amely megmaradt Asszíriából, Alsó Egyiptomból, Felső Egyiptomból, Etiópiából, Perzsiából, Babilonból és bárhonnan a tenger partvidékéről. Akkor zászlót állít a pogány nemzeteknek, és összegyűjti a kitaszított izraelitákat, és összegyűjti, ami szétszóródott Júdából a föld négy sarkáról. Halleluja! Dicsőség Istennek! Milyen időre írta le Isten szelleme ezt az igét? Ezekre a napokra, amelyekben most élünk. Az Úr összegyűjti Izrael népét a föld végéről, összegyűjti a szétszórtakat. De azt látjuk, hogy azonosítva kell legyen, be kell legyen osztályozva, mert az ígéretek, amelyek kilettek jelentve, valóban mint egy egészben vannak megírva. És amint arra már korábban rámutattunk és hangsúlyoztuk, az Ószövetségből senki sem volt képes felosztást adni. Majd csak az Új Szövetségben, miután az isteni üdvösséggel kapcsolatos események elkezdődtek, lehetett különbséget tenni. És hadd hangsúlyozzam ezt is ki, ha Isten nem ajándékozott volna meg minket kegyelemmel, még ma sem lennénk képesek erre. Vagy azt gondoljátok, hogy lenne valaki is, aki eljön és azt mondaná, én ura vagyok a helyzetnek. Ez nem így működik. Isten elhelyezte a gyülekezetbe a különböző szolgálatokat, köztük azokat is, hogy az ígét helyesen azonosítsuk, helyezzük azt a megfelelő helyre, hogy lássuk az összefüggéseket. Minden alkalommal, amikor a négy evangéliumot olvasom, ugyanazt a problémát látom, hogy azok az emberek, akik nem tudnak különbséget tenni, nem tudják, hogy mi vonatkozik Izraelre, és mi a gyülekezetre. Mikor kell, mi és milyen összefüggésben beteljesedjen. De Isten kegyelmet ad, hogy ezekben a napokban ne csak olvassuk, hanem értsük is meg. Pontosan azért, mert elérkezett az ideje, amikor nincs már értelmezve az, ami megvan írva, hanem amikor beteljesedik az, ami megvan írva. Az Ézsaiás proféta könyvében még több is megvan írva, sokkal több van megírva. Amint tudjátok, a 61. fejezetben az üdvösség napjáról és a bosszúállás napjáról beszél, méghozzá egy összefüggésben. Ézsaiás 61. része, második verse azt mondja itt, hogy kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét és a mi Istenünk bosszúállásának napját. Mindkettő egy lélegzetvételből ki van mondva, és mindkettő legalább 2000 év távolságra van a beteljesedéstől. Ezért, amikor Urunk a Kapernaum zsinagógában Ézsaiás proféta 61. fejezetében olvasott fel, csak az első részt olvasta fel. A másodikat nem, mert a második nem azokra a napokra vonatkozott, hanem az Úr napjára, amely az emberiségre fog rátörni. Olvassuk el ezzel kapcsolatosan az Ézsaiás 34. fejezetének 8. versétől, Ézsaiás 34, a 8. verstől. Mert az Úrnak bosszúállásának a napja ez, a megtorlás éve a Sionnal való perlekedésért. Akkor Edom folyói szurokká változnak, pora kénkővé lesz, és földje égő szurokká válik. Nappal és éjjel nem oltódik ki, örökké füst száll fel belőle, folyton gomolyog a füstje, nemzedékről nemzedékre pusztaságban marad, soha örökké nem lesz, aki átmenjen rajta. Milyen összefüggésben áll ez itt írva? Ugyanebben a fejezetben olvashatjuk, nevezetesen Ézsaiás 34. fejezetének 4. versében, ahol az áll, az ég egész serege is feloszlik, és az ég felgöngyölödik, mint a tekercs, és minden serege elenyészik, mint ahogy a levelek elhervadnak a szőlőtőről, és ahogy a száraz levelek lehullanak a fügefáról. Olvassuk el az Ézsaiás 13. részt is ezzel kapcsolatosan. Itt is megvan írva az Ézsaiás 13. fejezetének 6. versétől. Jaj, veszékeljetek, mert közel van az Úr napja. Úgy érkezik, mint egy égi háború a mindenhatótól. Ezért elnyed le minden kar pegyhütten, és minden ember szíve kétségbe esik, megrőkönyödnek, görcsök és vajudás gyötri őket, úgy vonaglanak majd, mint a szülőasszonyok a vajudásban. Egyik a másikra bámul, arcuk úgy ízik, mintha lángoló vöröséggel öntötték volna el. A másik ige szavához, amit már olvastunk, elolvashatjátok még a 10. verset, hadd tegyük meg ezt együtt, mert az ég csillagai és a nagy csillagképek közöttük már nem ragyogtatják többé a világosságukat, a nap elsötétedik már a felkeléskor is, és a hold sem ragyogtatja a fényét. Itt kapunk egy leírást mindarról, ami még eljövendő. Látjuk az Ószövetségben, de az Új Szövetségben beteljesedik, mégpedig az Isten által kijelölt időben. Ugyanazt elolvashatjátok magatoknak a 6. pecsétben is, a Jelenések könyvének 6. fejezetében, a 12. versben azt írja, Jelenések könyve 6. fejezetének 12. verse. Továbbá láttam, hogy amikor a bárány felnyitotta a 6. pecsétet, hatalmas földrengés támadt, és a nap fekete lett, mint a szőrzsák, és a hold olyan lett, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint a fügefa, amely elhullatja éretlen gyümölcsét, ha viharos szél rázza, az ég eltűnt, mint a feltekert kömbtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. Nem éppen ugyanezt olvastuk az előbbi Ézsaiás prófétánál, és most az Új Szövetségben látjuk a felosztást, hogy hová tartozik. Megkérdezem tőletek, vajon tudhatta ezt Luther Márton, Wesley János, vagy bármelyikük is, hogy mi az Úr napja? Ha elolvassátok ezt, amit mondtak róla, amikor János a Jelenések könyvében írt, szellemben az Úr napján volt. És látni lehet a megjegyzésben szépen és nagyra írva vasárnap. De vajon mi köze van ennek a kedves vasárnapnak ahhoz a naphoz, amelyet Konstantin 321-ben ünneppé nyilvánított? Mi köze van ennek a kedves vasárnapnak az Úr napjához, amelyről a Biblia beszél? Az Úr eljövendő napja a vasárnapot is fel fogja égetni, mert úgy fog égetni, mint egy kemence. Vajon Isten valamennyi embere, egy Módi, egy Finé, bárkik lehettek volna mindannyian, Isten nagy, hatalmas emberei. Én még egy lépéssel tovább megyek, nem akarok személyeskedni, de mégis szeretnék rámutatni. Ha megkérdeznénk a mai világhírű evangélistákat, elmennénk az Egyesült Államok televíziós csatornáihoz, és megkérdeznénk azokat az embereket, akiket ünnepelnek, akiknek közösségünkben milliók vesznek részt, egyik végétől a másikig megkérdezhetnénk, avagy tudod-e te, hogy melyik az Úr napja? Tudod-e, mit adott Isten ígéretben? Tudod-e egyáltalán, hogy miről van szó? Akkor mindenki ismerni a saját programját, de nem az Isten akaratát. És ebben a kérdésben nem tévedek. Aki elmegy egy korszak profétai üzenete mellett, anélkül, hogy figyelembe ne venni azt, annak nincs isteni útbaigazítása. Isten elküldte az ő igéjét, hogy meggyógyítson minket. Isten elküldte az ő igéjét, hogy tájékoztasson minket. És az ő kinyilatkoztatott igéje ragyogó fényként világít a sötét helyeken. És az ő fényében látjuk meg a világosságot. Még a sötétségben is ragyog. Következetesen hálásak vagyunk Istennek a profétai szolgálatért, a profétai igéért, Istenünk üdvösséges tanácshatározatát, a bemutatásáért ezekben a napokban. De aki, mint már többször is elhangzott, nem akar az elejétől kezdve részt venni benne, az nem lesz képes részt venni a végén sem. Isten valahol elkezdi, és ahol Isten elkezdi, ott kezdi el, és ott kell elkezdened neked és nekem is. Vagy Isten elkezdi velem és veled. Nem mindenki kezdheti el a maga módján. Itt az egyik, ott a másik, és ott a következő. Isten meghatározta a kezdetet. Isten létrehozta a kezdetet, és nekünk bele kell kapcsolódnunk ebbe a kezdetbe. Egy példa, amikor Júdás kiesett, és eljött a 12. személy kiválasztásának az ideje, és sorsot kellett vetni, Péter azt mondta, valakinek olyannak kell lennie, aki kezdettől fogva, vagyis János keresztségétől kezdve mellette egy része volt ennek az egésznek. Nem valaki, aki most eljön, bekapcsolul és azt mondja, szép napot, csatlakozom hozzátok, az isteni kezdetre van szükségünk. Ott kell kezdenünk. Ezzel az isteni kezdettel kezdődött el a mi nemzedékünkben is. Isten elkezdett valamit a végidők bevezetésére. Még inkább megkérdezem tőletek, ava nem indította el Isten Izrael esetében is egy kezdetet, vajon nem gyűjtötte össze Isten őket minden nemzetből, több mint 100 országból, nem létezette egy 1948. május 14, amikor Jeruzsálem utcáin énekelték a dicsőséges kórust, amelyet Bráham testvér énekelt először a pecsétek felnyitása után, Glória, Glória, Halleluja. Ezt énekelték május 14-én, és Kolner testvér, aki ezt elmagyarázta és elmondta nekünk, legalábbis engem részletesen tájékoztatott, hiszen egy szobában aludtunk, eléggé meg volt hatódva. Azt mondta, Frank testvér, el sem tudott képzelni, hogy mi zajlott itt le közöttünk. Mit jelent ez? Isten beütemezi a kezdetet, és ehhez az isteni kezdethez nekünk is csatlakozni kell, ha azt akarjuk, hogy Istennel együtt végezzük. Aki nem kezdi el Istennel, az nem is fejezheti be Istennel. Nem társulhatsz hozzá úgy, hogy átmászol valahol a kerítésen, és azt mondod, itt vagyok. Isten útján kell elindulnod. Jézus Krisztus első eljövetelőkor az út már elő volt készítve, és egy csapásra Jézus felkiáltott, én vagyok az út. Majd hirdetve lett az igazság, és az Úr Jézus kijelentette, én vagyok az igazság. Minden ki lett hirdetve, és mindennek ő benne volt a fennmaradása. Akik abban az időben, tegnap is így olvastuk a Lukács evangéliumában, az összes írástudók és farizeusok közül nem volt-e lehetőségük arra, hogy alávessék magukat, és igent mondjanak a szívükbe arra, ami ott történt. Azt ugye tudjátok, milyen nehéz, amikor az ige tanítói hirtelen meglátnak egy embert, akinek tevebőr van a nyakában. Meg lehet, hogy még kunyolódtak is rajta, és azt mondták, micsoda egy teve. De nem ez volt a helyzet. Egy Istentől küldött ember volt. Egy ember az isteni üzenettel. Egy ember, akivel Isten üdvtörténelmet készített. Egy olyan ember, akinek szolgálata bibliai rendben zajlott le, és aki elkezdte előkészíteni az utat Istennek és egy népet az Úrnak. Mindkettő összekapcsolódik egymással. Pontosan ugyanez a helyzet a napjainkban is. Mennyien hallották Branham testvért? Bárkivel beszélhetni lehet, akivel csak akartok. Bárkivel, aki valamilyen módon csak egy kicsit is kapcsolatban áll Isten ügyével az Egyesült Államokban. Ó, ők mindannyian hallották már Isten nagyszerű emberét, még ha személyesen nem is ismerték őt. De ha megkérdezitek, hogy miről szólt az egész, akkor a végére érnek a latinjukkal. De, mint tudjátok, van egy kis és egy nagy latin ismeret, lehet, hogy ők csak a kicsit ismerték, de akkor már a végén vannak. Miért? Mert ők nem kapcsolódtak bele az Istennel való kezdetbe. Nincs meg az összekapcsolódásuk. Évekkel ezelőtt beszéltünk itt arról, hogy amikor Isten tesz valamit, akkor szükség van arra, hogy kapcsolódjunk Isten munkájához. Nem csak azért, hogy valahol hangulatot teremtsünk, hanem azért, hogy ellenőrizzük, mit ígért Isten, hogy tudjuk, mit tesz most. És hogy még egy lépéssel is tovább menjünk, hogy részesedjünk abból, amit megígért, és amit azután véghez is visz. Tovább olvashatjuk az Ézsaiás próféta könyvéből, amelyet ma választottam, ami a véget illeti. Ez egy csodálatos szava Istennek, Ézsaiás 63. fejezete. Itt azt mondja az első verstől, Ézsaiás 63. az első verstől. Ki az, aki ott jön Edomból, Bozrából, skarlátvörös ruhában? Szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy az előbb azt olvastuk, hogy Edom patakjai kénkövesek lesznek. Ki az, aki ott jön Edomból, Bozrából, skarlátvörös ruhában, pompásan az ő öltözetében, öntudatos léptekkel, az ő hatalmának teljességében? Aztán megszólal: én vagyok az, aki igazságosan beszélek, és gazdag eszközeim vannak a megmentésre. Aztán meg lett kérdezve: honnan jön az, hogy vörös az öltözeted, és miért néz úgy ki a ruhád, mint a szőlőprés, a borsajtó taposóinak a ruhája? Én magam tapostam a borssajtót, én egyedül, mert a népek közül senki sem állt mellettem. Ezért széttapostam őket haragomban, és eltiportam őket dühömben. Ennél fogva az életük vére ráfröccsent a ruhámra, úgyhogy bemocskoltam az egész öltözetemet. Mert szándékomban állt a bosszú napja, és a megváltásom éve elérkezett. Körülnéztem, de nem volt senki, aki segített volna. Csodálkozva néztem körül, de nem volt senki, aki támogatott volna. Akkor a saját karom segített nekem, és a haragom támogatott engem. Ezért haragomban eldapostam a nemzeteket, és tühönben összezúztam őket, és életük vérét hagytam, hogy a földre folyjon. Itt számvetést kapunk arról, hogyan számol el az Úr az összes ellenségeivel, amit Isten ígéje leír nekünk. A Jelenések könyvében elolvashatnánk, hogy az Úr maga viszi a harag borsajtóját. Azt tudjátok, hogy a dolgoknak megvannak a maguk párhuzamai az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Isten mindenhol mondatott valamit. Az első Mózes harmadik könyvének 15. versével vette kezdetét, hogy egy fiúnak kell születnie, vagy valakinek el kell jönnie, nevezetesen az asszony magjának, hogy szétszúzza a kígyó fejét. Majd a Mikeás 5-ben az áll, hogy aki szülni fog, az szül. Ez nagyon fontos, hogy néha dolgok, aztán újra és újra hangsúlyozva lettek, hogy felidézik a már elhangzottakat. Itt a Mikeás 5-ben Betlehemről, és így tovább olvashatnánk, és aztán a második versben, Mikeás 5. fejezetének második versében azt mondja, ezért csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szülni fog, és megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaihoz. Ebben a versben ismét két dologról van szó. Azt olvassuk, hogy az Úr másodszor is kinyújtja az ő kezét, és újra összegyűjti Izrael maradékát. Itt arról vagyunk tájékoztatva, hogy akkor a szülő asszony, akinek szülnie kell, szülni fog, és az Úr visszatéríti Izrael fiait, a maradékot az ő néptársaihoz. Előttünk nyilvánvalóvá lett ezen a hétvégén, hogy Isten igéjét nem lehet csak egyszerűen olvasni, és az értelem szerint felfogni, hanem isteni kinyilatkoztatás által kell megismertetve legyen velünk. Láthatóvá kell legyen téve előttünk, hogy milyen módon teljesedik be. Itt Betlehemről van írva. De avagy Betlehemben született Krisztus? Természetesen, hogy igen. Avagy nem kellett volna felismerik ezt akkor az írástudók, de meg voltak vakítva. Miért? Isten pontosan tudta, hogy nem fognak hinni. Éppen ezért kijelentette Ézsaiás próféta által mindjárt az elején, hogy folytonosan hallani fogják, de nem fogják megérteni. És azt is mondja, elhomályosítottam a szemüket, hogy ne lássanak. Mindannyian ismeritek a szentírási szavakat. Látó szemmel nem látnak, és halló füllel nem hallanak. Miért? Mert számukra még nem érkezett el az idő. És ezzel elérkeztünk az egész döntő ponthoz, ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben az Úr gondoskodott arról, hogy Józsefet ne ismerik fel először az ő testvérei, és ő maga nem mutatkozott meg előttük annak, aki ő volt. Úgy jött el az Úr az ő sajátjában, elhomályosította az ő népének szemeit, hogy ne ismerjék fel őt. Éppen azért, mert az ő első eljövetele még nem lehetett a második, és még nem lehetett a harmadik. Először azért jött el, hogy megváltást hozzon, és azt elhozta. Egy új szövetséget létesített a Golgotán, mondván, ez az új szövetség az én véremben. Aztán elérkezett az az időszak, amelyben most is élünk, a gyülekezet létesítése, és azután újra Izrael népe felé fordítja az ő üdvösségét és az ő tekintetét. Amint tudjátok, mi valamennyien a gyülekezet elragadtatására várunk. Az Ószövetségben találunk erre való utalásokat, mint például Énok, a hetedik Ádám után, aki tetszett Istennek, és többé nem találtatott meg a földön, hanem felvétetett. Ez volt az egyik kérdés, amit fel kellett tennem, amikor azzal lettem szembesítve, hogy az elragadtatás már megtörtént. Akkor csak annyit mondtam, Énok elragadtatott, és többé nem volt megtalálható ezen a földön. Ti már elragadtatok, és még mindig a földön vagytok. Látjátok, ebben a tekintetben sem elég az ígét csak megszívlelni. Amint az előbb is már említettem, szükségszerű, hogy tiszta, kiegyensúlyozott maradjon a gondolatunk, a gondolkodás módunk, higgadtan, józanul kell maradnunk, és pontosan tudatában lenni annak, hogy Isten beteljesíti, amit mondott, mindent a maga idejében. Mi hiszünk az Úr testében való visszatérésben, hiszen testben szállt fel a mennyben, és aki Tamásnak azt mondta, érints meg engem, és lásd, hogy én vagyok. A szellemnek nincs se húsa, se csontja. Mit jelent ez? Nem valami tanítás, nem valami felismerés, hanem a hústestet öltött ige. A személyes Isten. Krisztusban Isten személyesen megjelent nekünk. Pünkoskor eljött a szellemen, hogy a Szent Szellem által mindenütt jelenvaló legyen a gyülekezetben. De amikor újra el fog jönni, hogy hazavigye az övéit, mindannyiunkat magához fog gyűjteni. Aztán van az a csodálatos ige a Máté evangéliumában, lehet, hogy nem nagyon illik a szöveg összefüggésbe, de mégis bibliai, ahol a dökhús van, oda gyülekeznek a kesejük. Ezzel a témával áll összefüggésben. Az összes megváltottak összegyűjtése, vagy egymáshoz vezetése nem itt, vagy amott, hanem az Úr előtt fog történni. Együtt fogunk találkozni vele a levegő égben. Együtt megyünk be vele az ő dicsőségébe. Együtt fogjuk megünnepelni vele a bárány menyegzői vacsoráját. Lehet, hogy aki jó odafigyelt, amikor az ige fel lett olvasva, annak maradt egy megválaszolatlan kérdése, mert ebben azt olvassuk, az ég úgy fel fog tekeredni, mint egy könyvtekercs. Akkor felmerülhet a kérdés, hogyha a mennybe kerülünk, és a menny úgy feltekeredik, mint egy könyvtekercs, mi is feltekeredünk-e vele együtt? Elvégre ezt a kérdést is feltehetnénk. Úgy értem, aki figyelmesen olvasott, egyáltalán ne aggódjatok, hiszen mi az új Jeruzsálemben leszünk. És az új Jeruzsálem nem lesz felgöngyölítve. Nem, és még egyszer nem. Az ellenség soha nem tudott belépni az új Jeruzsálembe. Ő soha nem volt benne, és soha nem is lesz benne. A mennyben ott volt, az igaz, de onnan ki lett vetve. Ez az oka annak, hogy a menny is tisztátalan, és meg kell újulnia, és meg is fog újulni. Ezért mondta már Ésaias proféta, láttam egy új eget és egy új földet. Semmi gondotok ne legyen ezzel. Isten mindent olyan dicsőségesen eltervezett, és soha nem fog zavarva jönni. Nála soha semmi fog félre sikerülni. Nem Istennel. Isten dicsőséges. Ő felmagasztaltatott. Ő nagyszerű. Ő az, akiben teljesen és maradéktalanul megbízhatunk. Függetlenül attól, hogy mi jön vagy megy. Mi szeretnénk az Úrral járni, és készen állni, amikor újra eljön, hogy hazavigye az övéit. Talán ezen a helyen nem említettük olyan gyakran annak az embernek a nevét, akit Isten a mi időnkben felhasznált, mint itt és ott. De azt elmondhatom, hogy a Branham testvér összes prédikációját lefordítottam itt, ebben a teremben. Mindent lefordítottam. Lehet, hogy még nem tettem közhírre az összes írásban, de itt már az összest lefordítottam. Vannak ugyanis olyanok ott is, akik a hátsó ajtón keresztül jönnek be, és olyan szépen mondják, igen, de vannak még prédikációk, amelyeket Frank testvér visszatart tőletek. Halvány fogalmatok sincs, milyen kifinomult ravasságokkal használ a vén ördög. Elvégre több tapasztalata van, mint mindjárt együttvéve. Közel 6000 évnyi tapasztalattal rendelkezik. Tudja, hogy hogyan kell bánni minden emberrel, minden helyzettel. De ezek az aljas dolgok, ezek tényleg csak tőle származhatnak. Még ha akarnék is, nem tudnék. Végül is minden nyitott, és mindenki tudja, hogy milyen prédikációk lettek megtartva, egy egész regiszter A-tól Z-ig létezik. De ezt csak azért mondják, hogy lerombolják, aláássák a bizalmat. És ha egy oszlopot aztán minden oldalról aláásnak, akkor valóban megtörténhet, hogy egy nap összeomlik magában. De mondom nektek, hogy ez milyen esetben nem történhet meg, ha az oszlop sziklára lett építve. Akkor összetörhetik az emberek az ásójukat. Végül is abba hagyják, mert sikertelenek lesznek. Hiszen nem homokra építettünk. Dicsőség a mi Istenünknek. A homokat félretettük, amíg sziklás talajra nem értünk. Most jöhetnek a viharok, és a víz elérheti az épületet. Az épület megmarad. Miért? Mert sziklán alapszik. Milyen sziklán? Jézus Krisztus, ami Urunk kinyilatkoztatásán. És ez a szikla olyan jellegű, hogy már minden vihart kiállt, és ki fogja állni az utolsót is. Minden felhőszakadás, mindent, ami jöhet. Ő mindezt átvészelte, és nem csak ennyit. Ugyancsak ő az, és ő az egyetlen, aki felállhat és kimondhatja a parancsot, hatalmi szavával közbeléphet, és akkor a vihar és a hullámok lecsillapodnak. Amikor ő úgy beszél, mint az Úr, mindennek meg kell nyugodnia. Úgy vélem, ő már beszélt. Aki hallja az ő szavát, az elcsendesedik az ő jelenlétében. Nem hagyja magát többé háborgatni, nem hánytolgatják ide-oda az üreség szelei, ahogy a bevezető igeversekben hallottuk, hanem nyugodtan megalapozódik Istenben. A sziklán, az ige szikláján, azon a sziklán, amely Jézus Krisztus, és ő valóban az ige. És az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje örökké megmarad. És erre az ígére lettünk megalapozva Isten kegyelméből. Amint eddig, úgy a jövőben is Isten segítségével helyre fogjuk hozni a dolgokat. Nagyon jól tudjátok, hogy semmit sem hirdettünk meg azelőtt, mielőtt tisztában nem voltunk vele. Itt nem feltételezünk semmit. Nem mondtuk, hogy meg lehet, hogy így. Csak azt hirdettük, amit végső bizonyossággal hirdetni lehetett. Nem tulajdonítottuk el valahogyan olyan dolgokat, amelyeket nem Isten adott volna nekünk, vagy nem bízott volna ránk. Nem. Minden bizonnyal mi sem tudtunk mindent azonnal, nem tudtunk mindent egyszerre besorolni, és néhány dolog még mindig fennmaradhatott. De amikor eljön az óra és az idő, akkor azt mondom nektek ma, bízva Istenben, kegyelmet fog nekünk adni. Akkor azt is bibliai szempontból tudjuk majd osztályozni, amit még jövőben élek tenni fog. Ugyanúgy, ahogy eddig minden bibliai szakasz megtaláltunk, hogy minden biblikusan igazoljunk és osztályozunk, úgy a végéig minden bibliai szakasz meg fogunk találni. Tudjátok, egyébként ez volt az evangélisták ereje az Új Szövetségben és Isten embereinek. Ők képesek voltak mindent biblikusan besorolni. Hogy 2-3 bizonyítékot adjak nektek, hadd olvassak fel röviden valamit a Máté evangéliumának a 2. fejezetéből, ami az 5. versben megvan írva, azzal már foglalkoztunk. Most felolvasom nektek, ami a 15. versben van megírva. Máté evangéliumának 2. fejezetében, 15. versében azt mondja Jézusról. Ott maradt a Heródas napjáig. Így kellett beteljesednie annak az ígének, amelyet az Úr a proféta által kijelentett, ezt mondván, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Mi történt? A Szentírás beteljesedése. Az emberek nem csak leírták és kifejtették, hogy mi történt, hanem bizonyítékat szolgáltattak arra, hogy nem csak történt valami, hanem a bibliai profécia is beteljesedett. Ha ugyanabban a szellemben vagyunk, ugyanazon az úton fogunk haladni. Isten nem változik, az ő szolgáinak szolgálata sem változik. Máté második részében, 17. versben, abban az időben beteljesedett az, ami Jeremiás proféta által lett kimondva, aki így szólt mondván. Tudjátok, még azt is tanácsolom nektek, hogy olvassátok el egyszer az evangéliumokat, majd még később különösen a rómaiakhoz írt leveleket és a zsidókhoz írt leveleket, hogy meglássátok, mennyi ószövetségi tartalom került felhasználásra az új szövetségben, és hogy az új szövetségben milyen módon lett bizonyítva, hogy az ószövetség beteljesedett. Az Úr napjáról szerettem volna még egy ige szakasz felolvasni, mégpedig Máté evangéliumának harmadik fejezetéből. Itt János prédikált, és látjuk, hogy ő még akkor is egy lélegzetvételből említette a két dolgot. Ez elképesztő. Máté evangéliumának harmadik fejezetének 11. és 12. versét olvassuk fel. Én ugyanis csak vízzel keresztellek meg benneteket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam. És én nem vagyok elég arra, hogy levegyem a cipőjét, ő majd megkeresztel benneteket Szent Szellemmel és tűzzel. Neki a kezében van az ige lapátja, és alaposan megtisztítja a szérvét. A búzáját össze fogja gyűjteni a csőrbe, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel elégeti. Képzeljétek el magatoknak ezt az ugrást. Ő az, aki megkeresztelt titeket szellemmel és tűzzel. Rendben, ezt elhisszük. Pünkösd óta ezt elvégezte, és aztán az ugrás az aratáshoz, majd összegyűjti a búzát a csőrbe, megtisztítja alaposan a cséplőszérőt, és különféle tüzekkel elégeti a pejvát. Képzeljétek el magatoknak ezt az ugrást, ami 2000 év távolságra áll egyik a másiktól, egy lélegzetvételből megnevezve. Ó, Isten profétái, Isten rajtuk keresztül szólhatod, de az apostolokon keresztül felosztotta a proféták által mondottakat, osztályozta és megmutatta, hogy mi hová tartozik és mikor. Abban az időben nem lett elválasztva a pejva a búzától. Semmi sem lett elégetve tűzzel. Elolvashatjátok a Máté 13-ban és más bibliai részekben, ahol az idők végéről és az aratásról van szó, és ahol az Úr összegyűjti a búzát a csőrébe és elégeti a pejvát. Minden ugyanabban az egy összefüggésben. El fog jönni az a nap, amely úgy ég, mint a kemence. Itt is megtaláljuk, még az Új Szövetségben is, valamint Zakariásnál, hogy a kettő egy versben van leírva, és mégis messze van egymástól. Adjunk hálát a mi Istenünknek, aki megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy kapcsolatba kerüljünk vele és az ő szavával, és hogy valóban a szellem által kinyilatkoztva láthatjuk és megérthetjük azokat a dolgokat, amelyekről most főként szó van. Ez nem a mi érdemünk vagy méltóságunk. Ez azért történik, mert ez az az idő, amelyet Isten erre kijelölt. Hányan éneklik az egész karizmatikus mozgalomban, hogy ez az a nap, ez az a nap. Ez valóban ez az a nap, de ezen a napon Isten beteljesíti az ő szavát. Ezen a napon Isten üdv történelmet ír. Ezen a napon nem elég, ha fel és leugrálunk és tapsolunk, ez is eljöhet. Én nem idegenkedek ettől sem, de hiszen épp úgy kevésbé hiszünk a halott Isten tiszteletekben, mint ahogy egy halott Istenben sem hiszünk. Mi hisszük, hogy Isten él, hisszük, hogy az ő szava élő, és hisszük, hogy Isten életre keltett minket is. És ne keresse senki az élőket a halottak között. De azt mégsem hisszük, hogy a szellem munkája nélkül szabadon kellene engednünk az érzelmeinket. Azt azonban hisszük, hogy a szellem munkájával lépést kell tartanunk. Amen. A szellem működésével együtt kell haladjunk. Lépést kell tartanunk. És amikor az Úr általi öröm keletkezik, akkor fejezitek ki az örömötöket. Ha öröm újongás jelentkezik, hadd törjön át. Miért ne? Vajon az említettekben szereplő férfi, nem ez Zakariás mondta, vagy először Mária volt? A szellemem újong, és a lelkem reptes az örömtől Istenben, az én megváltomban. Mindennek megvan a helye. Ó, de hogy szeretném, hogy itt profétai jellegű imák szálljanak fel Isten trónjához. Olyan imák, amelyek magukban foglalják azt, amit Isten most tesz az ő profétai szava szerint, amelyek ezt hangsúlyozzák, és hálát adnak Istennek érte. Amint tudjátok, mindenki azért ad hálát, amiben Isten részesítette. Ha egy vak ember visszanyeri szeme világát, nem fogja azt mondani, Uram, köszönöm az új cipőt, hanem azt mondja, Uram, köszönöm, hogy újra látok. Pontosan arra helyre, ahol Isten tett valamit, pontosan oda fog irányulni a hálaadásunk. A megváltásra, a szabadulásra, a megbocsátásra, a kegyelemre és az üdvösségre. De aztán még hozzáadódik az is, hogy hálásak vagyunk a kinyilatkoztatott ígért. Hálásak vagyunk, hogy az Úr megnyitotta szemeinket, hogy lássunk. Hálásak vagyunk, hogy a szívünk megnyílt, hogy hitet tanúsíthatunk, ahogy a Szentírás mondja. Ez az. Azt hiszem, mindannyiunk legmélyebb vágya, hogy Isten elkísérjen bennünket a megkezdett út végéig, és hogy senki ne maradjon le az út mentén. Senki le ne maradjon. És hogy senkiben ne találtassék egy hitetlen szív Istennel szemben. Hogy senkinek ne tevődjön fel a kérdés, ki hisz a mi üzenetünknek, és kinek nyilatkoztatott meg az Úr karja, és kinek nyilatkozott meg az Úr karja, hogy az elhívottak és megváltottak közül mindenki azt mondhassa, mivel hiszünk az isteni ige üzenetben, ezért lett az Úr karja nyilvánvalóvá nekünk, és az ő jobbja biztosítja számunkra a győzelmet. Az ő jobbja fel van emelve. Az igazak sátraiban még énekelni fognak Isten győzelméről. Hála legyen Istennek az ő szaváért. Hála legyen Istennek, hogy a Szent Szellem megvilágította az ő igéjét. Hála legyen Istennek, hogy létrehozta ezt a kapcsolatot ő maga és az ő igéje között, hogy mi is ugyanabban a szellemben legyünk, amelyben voltak a proféták és az apostolok is, hogy lássuk, amit ők láttak, halljuk, amit ők hallottak, értsük, ahogyan ők értettek. Egyszerűen egyé válni Istennel az ige által, a vér alatt, a Szent Szellem által vezetve, és hogy minden, ami akadályként útban áll, a Szent Írás szava szerint rendbe legyen hozva. Távolítsátok el minden akadályt népem útjából. Készítsetek útat az Úrnak, készítsetek egy utat a mi Istenünknek. Ebből az időből is egy jól felkészült nép lesz az Úr elé vezetve. Én is közéjük akarok tartozni. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk, talán énekeljük el refrénként, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megtisztít a bűneimtől, ó Isten báránya, ímé jövök, ímé jövök. Ó, dicsőség Jézusnak! Ó, adjatok dicsőséget Jézusnak, aki megvásárolt bennünket az ő vérével. Ó, adjatok dicsőséget a megváltónak! Adjatok dicsőséget Jézusnak! Ó, adjatok dicsőséget Jézusnak, aki megkeresztel minket szellemmel és tűzzel. Ó, adjatok dicsőséget a megváltónak. Mennyei Atyám, szívből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Köszönöm neked, hogy méltóvá tettél minket arra, hogy meghallgassunk és megértsünk téged ezekben a napokban. Az írás szava szerint, akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek. Te már többé nem beszélsz hozzánk rejtélyekben és példabeszédekben. Teljes nyíltsággal vezetsz minket a te ígédbe, ahogyan imádkozva lett a te teljes tanácshatározatodba. Hűséges Istenem, a prófétai szó szilárdan áll, ragyog a sötétségben, és szemeink előtt beteljesedik Izraellel kapcsolatosan, a nemzetekkel kapcsolatosan, a gyülekezettel kapcsolatosan, a mennyasszonnyal kapcsolatosan. Uram, minden területen beteljesedik minden szavad, amit valaha is kimondottál. Hálát adunk, hogy a te iskoládban fogadtál bennünket, hogy leülhetünk a te lábaidhoz, hogy hallgassuk eredeti beszédedet. Hűséges Istenem, mi nem tudtunk semmit, semmit sem hoztunk magunkkal. Mindent, amit ma tudunk vagy birtokolunk, neked köszönhetünk. És ezért dicsőítjük szent nevedet, és neked adjuk a tiszteletet. Hűséges Istenem, gyújts tüzet a szívünkben. Hadd fakadjon háládatosság belőlünk, mert nagy dolgokat tettél rajtunk. Köszönjük neked a prófétai szolgálatot, az ígéretek kihangsúlyozását, annak nyomatékosítását, amit erre az időre elrendeltél. Te a gyertyatartóra állítottad azt, és a gyertyatartó a gyülekezet. Uram, köszönöm neked, és dicsőítem a te neved. Nem agyafót meséket követtünk, nem értelmezéseket, hanem az íge világos kinyilatkoztatását. Áld meg népedet, a te vérrel megvásárolt sokaságodat, egyesíts minket legszorosabban az isteni szeretetben. Vegyél el mindent, Uram, ami zavar, ami nyomaszt, ami feltartóztat, ami késleltet minket. Uram, hadd emeljük fel tekintetünket hitben te hozzád, menjünk át mindenen, tekítsünk el mindentől, hogy szemünk előtt téged tartsunk. Áld meg lengyelországi látogatójunkat, ó Uram, áld meg mindannyiunkat, akik ma itt vagyunk, és velünk együtt valamennyi imádó népet szerte a földön. Hűséges Istenem, Te elindítottál most a végidők végén egy természetfeletti kezdetet. Te természetfeletti módon fogsz munkálkodni, és hatalmas módon fogod befejezni a Te művedet a mennyasszonyodban. Amit az emberek még nem hallottak és nem láttak, arról majd mi be fogunk tudni számolni, és dicsérni fogjuk a Te nevedet, mert kinyilatkoztatod magad népednek. Te vagy a Golgotai győztes, és a Te győzelmed a mi győzelmünk, a Te szavad a mi szavunk. Uram, köszönünk Neked mindent. Már most áldj meg minket, és bocsáss el minket áldásodban. A Tied legyen a köszönet mindenért az Úr Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.